Sok szeretettel köszöntöm dr. Hock Gyula ügyvéd urat, akinek rendszeresen van műsora a Mária Rádióban, az Idők jelei címmel, valamint nagyon sokat segít a Mária Rádió jogi ügyeiben is. Ebben a beszélgetésünkben most az örökhagyásról váltunk pár szót. Kezdjük azzal, hogy tulajdonképpen az örökhagyás, vagy a végrendelet létrehozása, vagy végrendelet írása, ez egy jogi procedúra. Mire fontos, vagy mire kell figyelni, amikor az ember ezt intézi a saját életében?
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat is, akik a rádió hullámon keresztül kapcsolnak be, és a nézőket, akik pedig az interneten látják ezt az adást. Alapvetően próbálok két mederben haladni, úgy a vagyonról rendelkezés úgy általában, és aztán utána ezt feszülkítjük, hogy kifejezetten a Mária Rádió ugye hogyan szokott így a képbe jönni az ügyben. A vagyonról való rendelkezésre keresztény szemmel tekintünk, már pedig itt tekintsünk úgy, ugye nem úgy, mint ahogy sok helyen a világban szokás, akkor igazándiból nem teszünk mást, mint amit annak idén az Úristen már Ádámnak is elmondotta az Édenkertben, hogy neked adom azért, hogy műveld és őrizd. Tehát a vagyon ez ilyen dolog, ránk van bízva, nem a miénk, legalábbis nem véglegesen, hanem akkor is az csak ránk van bízva, ideiglenesen, ha a mi nevünk alatt fut mondjuk a hatósági nyilvántartásban. Ebből következik, hogy akkor járunk el helyesen, hogyha ezekkel a javakkal jól sáfárkodunk. Ugye a jó sáfárkodás az magában foglalja azt is, hogy gondolunk arra, ugye, hogy utánunk mi történik ezzel a vagyontárgyal, vagy hát ugye a vagyonunkkal úgy összességében. És ugye alapvetően kétfajta módon lehet ezt a jó sáfárkodást véghez vinni. Az egyik az úgynevezett élők közötti szerződéssel, történő rendezéssel. Ennek is többféle formája van. Ugye a legklasszikusabb az ajándékozás, de létezik az úgynevezett öröklési szerződés is, amit előre az ember életében megköt azzal, akit szerződéses örökösévé kíván nevezni. És aztán van a másik klasszikus mód, ugye, ami azért elég közismert intézmény, a végrendelkezés. És hogy alapvetően mi a különbség a kettő között, igazándiból az élők közötti szerződéssel tulajdonképpen már életemben létrehozok egy végleges és minden tekintetben rendezett helyzetet. Hogy mi fog történni a vagyonommal halálom után, sőt az ajándékozásra már életemben mi történik a vagyonommal. A végrendelettel ezzel szemben ugye, mit érek el? Elmondom azt a végakaratomat, hogy ha majd én meghalok, akkor mi történjen a javaimmal. Vagyis a végrendelet az rögzít egy pillanatnyi szándékot, hogy most éppen mit akarok. De ellentétben az élők közötti szerződésekkel a végrendelet az nem egy kővevésett és egyszer és mindenkorra kötelező dolog. Azt bárhogyan később még szabadon alakítgathatom, vissza is vonhatom, módosíthatom is, kiegészíthetem. Tehát talán az első ilyen kis félreértés, amit szeretnék eloszlatni, hogy felszokott ez merülni kérdésként, hogy hát most a végrendelkeztem, és mondjuk a kisunokámra irattam a végrendeletben mondjuk a balatoni nyaralót, hogy hát most akkor hiszem, hogy nem adhatom el, ha mégis úgy hozzá a válasz, hogy dehogy nem, nyugodtan el lehet adni, hiszen a végrendelet csak arról szól, hogy ha én meghalok, és a halálom pillanatában az a nyaraló a neve, mert van, akkor ez kié legyen. De nem jelenti azt, hogy akkor én ezt most előre úgy odaígértem, hogy már hozzá se nyúlhatok a saját nyaralóhoz. Tehát alapvetően a élőközti szerződésnél kialakítok egy végleges helyzetet, a végrendelkezésnél pedig elmondom azt, hogy hát most éppen hogy gondolom, hogy halálom után mi történjék a vagyonomban. És talán, mivel ugye az Úr Jézus is sok példabeszédet mondott, és nem annyira dogmatikus elméleti fejtegetéseket, hadd mondjak inkább konkrét gyakorlati példákat és gyakorlati szempontokat arra, hogy hát mikor érdemes az egyikben gondolkodni, mikor érdemes a másikban gondolkodni. Ugye, tehát például, ha mondjuk a Mária Rádió javára történő adományozásban gondolkodik valaki, hasonlítsuk össze, hogy mi történik akkor, hogyha oda ajándékozza Mária Rádiónak, mi történik akkor, hogyha Mária Rádió javára szóló végrendeletet készít. Az ajándékozási szerződés alapján ingatlan tulajdonjoga, vagy hát az adomány, igen, de legtöbbször ingatlanlás szokott az előfordulni, a tulajdonjog átszáll, hogy a Mária Rádió Egyesületre. Viszont az ajándékozó javára mindig bejegyeztetünk egy úgynevezett voltéktartó haszonélvezeti jogot, ami azt jelenti, hogy bár jogi értelme már nem tulajdonos, ugyanúgy élhet tovább, mint ami sem történt volna, minden tekintetben ő rendelkezik az ingatlan fölött egész életében. Ennek a gyakorlati, bocsánat, idézőben haszna tulajdonképpen annyi és csak annyi, hogy a végrendelet útján történő örökléssel szemben itt tulajdonképpen egyetlen egy egymás közti szerződéskötéssel el van intézve az egész ügylet. Még egy végrendelkezés esetén, de az örökhagyó halála után még ideális esetben is, tehát semmi bonyolatban nincsen, több hónap lesz, mire a közjelző hagyatékát odavégzést meghozza, annak megint egy azért elég tetemes költsége. Tehát gyakorlatilag idő és költség kímélő egy ajándékozás szerződés ahhoz képest, mint ha valaki végrendelkezik. De természetesen, ugye azt mindig hangsúlyozni kell, hogy itt a dolog ingyenes juttatás jellege van, tehát mindig az a legfontosabb, és minden egyes adományozásnál azzal kezdem a kikérdezést, hogy mit szeretne. Hiszen ő a felajánló, ő az adományozó, vagy a potenciális adományozó, tehát mi ahhoz igazodunk, amit ő szeretne, és a döntési lehetősége, vagy döntési mozgástérben is pedig elmagyarázzuk neki, hogy mik közül lehet választani, melyiknek mi a hatása, melyiknek mi a következménye, és utána mindig az adományozónak kell aztán a végső döntést meghozni, hogy hát akkor tényleg tulajdonképpen mit is szeretne.
Általában kik azok az emberek, akik végrendelkeznek?
Inkább azzal kezdve, hogy mikor nem végrendelkeznek az emberek. Hát az a kör, amelyik ugye mondjuk nem is szeret arra gondolni, hogy ő valaha meg fog halni. De azt gondolom, hogy ez egy elég oktondi hozzáállás, mert szerintem az okos ember a halálra úgy tekint, mint hogy ma éppen milyen idő van. Tehát az élet természetes része. Hozzáteszem, a Mária Rádió különösen nem is baj, hiszen tudjuk magából a Bibliából is, hogy Szent Pál maga is írja, hogy alig várja már, ugye, sőt szeretne Krisztushoz költözni, tehát ha itt marad, az azért lesz, hogy még dolgozni kell, és még azért az igét hirdetni kell. De önmagában a halál az egyáltalán nem olyan szörnyű dolog, a hívő embernek különösen nem. Tehát akik nem szoktak végrendelkezni, hát vagy aki nem akar szembesülni ezzel, hogy előbb-utóbb is el fog menni. A másik csoport az, akinél úgymond annyira problémamentes a helyzet, hogy nincs miért, mert van két vagy három gyerekem, egyaránban megkapják, vagy annyira tökéletes a viszony a testvérek között, hogyha valamit máshogy szeretnének elosztani, azt majd úgy is megbeszélik a hagyatéki eljárásban, ahol ugye szintén van mód úgynevezett osztályos egyesség kötésére, tehát például ez akkor szokott nagyon praktikus lenni, hogy mondjuk nem mindent harmadoljunk három testvérnél, hanem akkor jó, ez lesz a tied, ez lesz az enyém, az meg harmadik, és hogy értékarányosan elszámolunk egymással. Ugye, tehát erre is van mozgástér és lehetőség. Szóval, amikor nincs miért külön végrendelkezni, mert a helyzetnek megfelel a törvényes örökre, és amúgy is irányadó rendje, akkor adott esetben dönthet valaki, hogy nem tartja szükségesnek. De sok esetben viszont célszerű és érdemes, hát vagy azért, mert olyan egyedi helyzetek vannak, amiket érdemes a végrendelem lekövetni, és megint, hadd mondjak egy életszerű példát. Van valaki teljesen normális, rendezett családi háttérrel, tehát a végrendelkezések nem az az oka, hogy valaki ellenében kell nagyon dönteni, hanem mondjuk egyszer arról van szó, hogy van három gyerekem, az egyik az egy nagyon jól menő bankvezér, a második az mondjuk egy szép polgári szintet hozó középbeosztású vezető egy vállalatnál, és mondjuk a harmadik az pedig egy szociális munkás, aki a krízis segély mentőautóval járja és szedi össze a megfolyott hajléktalanokat. És mondom, tegyük szent a családi béke, mindenkivel jóban van, tehát azért nem kell végrendelkezni, hogy most egyik vagy másikat bosszúval kitúrjam az örökségből. Ugye, de adott egy ilyen anyagértelemben teljesen egyenlőtlen helyzet, akkor például a végrendelet szolgálhat azért, hogy én annak a gyermekemnek, aki maga is rászoruló, annak ugye többet juttassak, vagy adott esetben szinte mindennek juttassak, egyszerűen azért, mert ő szorul rá. A másik kettő meg nem. Tehát például mondjuk ez is egy olyan ok, amikor a végrendelkezésnek igenis jelentősége van. Most, ha egy kicsit megnézzük a Mária Rádió szemszögéből, kikkel szoktunk mi találkozni. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy kicsit olyanok vagyunk, mint a gyámhivatali ügyintéző, hát ahol otthon mindig minden rendben van, azokkal mi nem találkozunk, hiszen pont azért nem találkozunk, mert ott mindig minden rendben, ott nincs ránk szükség. Alapvetően két fajta adományozói vagy örökhagyói körrel szoktunk találkozni, ugye vagy azokkal, akik tényleg klasszikusan teljesen egyedülállóak, tehát ugye, vagy nem is éltek házasságban, vagy már eltemették a házastársukat, gyerekeik vagy nem voltak egyáltalán, vagy esetleg megtörtént az a megpróbáltatás velük, hogy ők temették el a gyerekeiket, és valamilyen oknál fogva ugye, így a vérszerinti családon belül nincs kire hagyni, vagy egyáltalán nincs is vérszerinti család. És hát érdekes módon, bármennyire is ugye az emberek többsége nem végez jogi tanulmányokat, azt azért szokták tudni, hogy a végső törvényes örökös az a magyar állam. Tehát, hogyha ők úgy hallnak meg, hogy nincsen törvényes örökösük, így családjágon, akkor mindent visz az állam. És hát ugye a magyar ember azt tartja, hogy nem érdemes a Dunában mindent önteni, akkor nyilván mindenki kiválasztja azt, hogy hát neki melyik a szimpatikus, és akkor ugye egy olyan tartalmú végrendeletet ír, ami alapján ugye a juttatást ez a alapítvány egyesület, vagy hát más jogi személy kapja meg. A másik kör, akikkel találkozunk, ahol van ugyan vérszerinti család, de sajnos megvan a nyomósok annak, hogy miért érdemtelenek arra, hogy bármit is kapjanak. Ugye, és akkor ilyenkor ugye az érdemtelen rokonok helyett lépnek elő azok a szervezetek, akik viszont jó célra tudják felhasználni.
A Mária Rádiót, mint örököst, hogyan lehet elképzelni? Tehát, mint örökös, hogyan jelenik meg a Mária Rádió, vagy hogyan viselkedik a Mária Rádió?
Hát a Mária Rádió ugye alapvetően két formában működik. Van egy alapítvány, és van egy közhasznú egyesület. Nagyon érdekes eseteket hoz az élet, például egyszer egy közjegyző fölhívott minket arra, hogy nyilatkozzunk, hogy mit is szeretnénk, mert hogy a végrendeletben csak ennyi szerepelt, hogy ezt és ezt az ingatlant, ezt a Mária Rádióra hagyom. És a bírósági nyilvántartásokban ő talált alapítványt és meg egyesületet. És akkor el kellett neki magyarázni, hogy mi a munka megosztása a két szervezet között, melyik kezeli a vagyont, melyik felel a műsorszórás érését tovább, és akkor ez alapján lehetett rendezni. Egyébként a Mária Rádió, mint örökös, amikor így végrendeletet meg hagyatékot kezel, nem tesz mást, mint ugyanazt, amit a normál adományozókkal teszi. Mint működési költségek viselésére szoruló fél, megköszöni azt az adományt, amit kap, és felhasználja a működési célokra. Tehát azt mondanám, hogy zsigereiben nem történik más, mint amikor a kedves hallgatók kisebb vagy nagyobb összeget távolítják a rádió működését. Itt tulajdonképpen ugyanaz történik, csak egy speciális eljárás rendben, kicsit összetettebb, kicsit bonyolultabb, de tulajdonképpen a végcél ugyanaz, segíteni a Mária Rádió működését azzal, amit neki szánunk. És hogy ez milyen érdekes módon, szóval csak megint egy életből vett esetet hadd mondjak, ez nem egy mai történet, de nagyon tanúságos. Az első az kifejezetten ehhez kapcsolódik, a második pedig egy kicsit, hát most remélem a komoly témában szabad annyit humorizálni, a másik örökés ügyet pedig az Isten ember bottal tipikus esetem volt. Az első esetben az történt, pont akkoriban volt ez, amikor a Mária Rádió a kezdeti éveknek a csöndes, szolid és így kicsit az organikus fejlődésre hagyatkozó bejáratós évei után elkezdett ugye nagyobbat harapni, és elkezdett bővülni a frekvenciák tekintetében is. Igen ám, de ugye ez a megnövekedett feladatvállalás azt is jelentette, hogy hát értelemszerűen megnövekedtek a költségek is, hiszen ezeknek van egy állandó költsége, meg ráadásul a beruházásra mindig van egy egyszerű nagyobb nagyságrendű induló költsége. És meg kell venni, hogy el kell készíteni a pályázatot, meg kell venni, vagy föl kell szerelni azt az átjátszóállomást, és így tovább. Tehát van egy csomó költség, ami ezzel jár. És akkor, ha szabad így mondani, pont egy olyan helyzetbe kerültünk, mert a rádió, hogy elkezdtük vakarni a fejünket, hogy hát most mi lesz, mert ott gyűlnek a számlák, hajajaj, látjuk ez mennyibe kerül, akkor most visszalépni nem szeretnénk, de nem igazán láttuk, hogy hát hogy lesz ez kiegyensúlyozva a költségvetésének. No de, ahogy szoktam mondani, én azért is szeretek a Jóisten barátja lenni, mert ugye ő a legnagyobb multimilliárdos a Földön. Tehát benne van az Ószövetségben, és az Úr a Föld és minden gazdagsága. Mert most, hogyha elhisszük, hogy ő mindenható, és a szeretete az ezekre a dolgokra is kiterjed, akkor nyugodtan hátra lehet dönni, hogy akkor majd úgyis a kellő időben közbelép. A Mária Rádon ez úgy történt, hogy pont amikor nagyon elkezdett szorítani a cipő, amik anyagilag, akkor kaptunk hagyatékban. Hát egy nagyon érdekes helyzetű ingatlant, a 16. kerületben feküdt nagyon jó környéken, tényleg jó adottságokkal, viszont maga ez egy szép villaépület, ez annak idején nagyon szépen megépült, de aztán azért eltek voltak az évtizedek, és szépen le lett használva, elég sok minden tönkrement benne, és gyakorlatilag mi egy ilyen romos vagy félromos állapotot rököltük, úgy, hogy természetesen a Mária Rádiónak, hát ugye nem egy építési vállalkozó, ugye nekünk nincs arra a brigádunk, meg telephelyünk, meg semmink, hogy most mi ilyennel tudjunk foglalkozni, hogy most akkor romos ingatlant felújítani. És akkor ott álltunk az akkori Mária Rádiós kollégával, és azon törtük a fejünket, hogy hát most mi lesz így, mert látjuk a perspektívát, hogy ez egy különben egy gyönyörű ingatlan, egy szép villaépület, jó helyen, ígéretes a perspektíva, de hát így ilyen állapotban kinek kell. És akkor egymás között meghánytuk, vezettük a dolgot, és azt mondtuk, hogy hát igazándiból vagy az lesz, hogy ha találunk olyan vállalkozót, akinek a hely elhelyezkedés, meg a telek nagysága, mert az átlagon felüli telek méret volt, megér annyit, hogy rengeteg pénzt belevele egy bontásba, csak azért, hogy itt egy újat tudjon építeni, akkor azzal fogtuk meg az Isten lábát, ha úgy tetszik. Vagy ha találunk olyan vevőt, aki egyszerűen nem csak a normál szeretnék lakóját teremteni magamnak egy átlagos normál költségvetésből, hanem annyira beleszeret ebbe a helybe, ennek a villának a hangulatába, és ráadásul még meg is teheti, hogy egy másik komplettház árát beletolja itt a hangulatakarításba, meg a felújításba, hát hogy akkor azzal fogtuk meg az Isten lámát. És ez akkori értékviszonyok között azon tanakodtunk, hogy hát ha így ebben az állapotban, hogyha egy 20 millió forint befolyik érte, akkor hálát adhatunk a jó Istennek. Na, de mi mit tesz Isten? Az ismeretség körülbelül előkerült egy ingatlan közvetítő, aki ismert egy olyan szülész nőgyógyászt, aki ott nőtt fel a környéken gyerekkorában, és mindig nézegette már ezt a villát. És most abban a helyzetben jutott, hogy meg tudta venni, és két legyet tudott egy csapásra, hogy a gyerekkori állat megvalósította, és a szüleihez is közel került. Így, és akkor ők is könnyen tudta tartani a kapcsolatot. És sokkal több pénzt kaptunk éppen, mint amit álmodni mertünk volna. Úgyhogy hát ez egyik ilyen happy endes történet ez volt. No, a másik az pedig az emberi lélek meg a pokol bugyrait, azt jól ki lehetett tanulni. Tudnélik, volt egy idős hölgy, aki rendelkezett arról, hogy van a bankszámláján leírta, hogy mennyi összeg, hogy ez egy nagyobb összeg volt, és akkor így felosztotta pár katolikus egyházhoz köthető szervezet között, ezek között volt tényleg szeretett szolgálat, meg a Mária Rádió is. De mint aztán a közjegyzőnél kiderült, voltak neki olyan drága, látos, jótét rokonai, akik ugye életében fütyültek rá, közelébe sem néztek, de mihelyst, ugye a természet jelezte, hogy hamarosan itt az idő, már rögtön rájöttek, hogy a rokoni kapcsolatokat föl kell melegíteni, és szerető módon körbe kell duruzsolni, rávették őt arra, hogy úgynevezett haláleseti kedvezményezetként őket jelentse a bankszámlára. Sokan nem ismerik ezt az intézményt, de akkor röviden hadd magyarázzam el. A haláleseti kedvezményezet az azt jelenti, hogyha a számlatulajdonos meghal, akkor mindenféle hagyatéktől függetlenül, meg jelentőtől függetlenül a bankszámlán lévő összeget, hogy az kapja, vagy azok kapják, akiket az örökhagyó haláleseti kedvezményezetként megjelöl, és ennek az a logikája, hogy ilyenkor hogy a bank nem hagyatékot fizet ki, hanem csak az élők közötti szerződést teljesíti. Tehát, mint hogyha, már bocsánat ki, én rendelik egy pizzát, de azt mondanám, hogy ne nekem, hanem a fiamnak hozzák ki a képfiúca zsömle szám alá. Tehát tulajdonképpen ez történik egy ilyen haláleseti kedvezményezetnél, hogy én, mint élő számlatulajdonos, azt mondom, hogy én meghalok, neki tessenek odaadni ezt a számlakövetelést. Na hát, a duruzsolás sikeres volt, megtörtént a rendelkezés, csak hogy ezt a kedves, drága jótét rokonok nem tudták, hogy a rendelkezés után kis idővel a banki ügyintézőben, mondom, ez nagyobb összegről volt szó, a banki ügyintéző fölhívta az illető hölgyet, hogy hát így, hogy ez látra szóló számlán itt van a pénz, ez nem igen kamatozik, de hogyha áttesz értékpapír számlára, ami ugyanennek a bankszámlának egy, hát egy alszámlája, egy befektetés alszámlája, hogy akkor sokkal jobban fog kamatozni, és azt is föl lehet venni bármikor, tehát nem kell évekre feltétlenül lekötni, de hogy akkor a néni jobban jár. Akkor a néni ezt meg is csinálta, igen ám, csak ugye utána elhunyt, és itt jön egy kis banktechnikai csapda, hogy a haláleseti rendelkezés az a folyószámlára szólhat. Az értékpapír számára nem lehet ilyet nevezni. Még akkor is, hogyha ugyanannak a számla tulajdonosnak egy másik alszámlára. Így aztán az lett a története, hogy igaz ugyan, hogy a eredetileg megcélzott karitatív szervezetek meg plébánia valóban hoppon maradtak, mert amit ők örököltek, az szerint a felosztás szerint, amit a végrendel tartalmazott, az már csak egy kisebb összeg volt, ami maradt az alapszámlán. Viszont a drága, jó, kedves rokonok, akik csak, meg a néni csak arra kellett volna, hogy itt a tényleg az élet munkáját, meg megkakarítását gyorsan elsívolják. Hát az Úristen egy ügyes mozdulatta őnek is kirántotta a kezükből. Úgyhogy tulajdonképpen nem is tudtam a végén, hogy sírjak, vagy nevessek. Nyilván a Mária Rádiónak is jól jött volna ez az összeg, de tulajdonképpen az, hogy tényleg a gonosz és lelketlen rokon így hoppa maradt, hát na, azt gondolom azért ez is így jó csattanó volt a végén.
Biztos sok nézőnek, illetve hallgatónak volna kérdése. Ezeket esetleg hol tudják neked feltenni, milyen fórumokon érnek téged utol?
Az egyik ilyen kézenfekvő lehetőség, hogyha vagy írnak a rádiónak a címére, igen, vagy üzenhetnek a recepción.
Hát ez a 061-373-0701.
Így van, hiszen a rádióban rendszeresen megfordulok, tehát akkor ezeket megkapom. Fontos a személyes kontaktus, mert bár vannak ugye ilyen általános rendező elvek, meg nyilván a jogszabályok kötelező rendelkezéseit nekünk is figyelembe kell venni, de azért ugye mégis minden helyzet más és más.
Így van.
Mindig vannak egyedi dolgok, amikre figyelnünk kell, és tényleg nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy ez nem arról szól, mint a Holló és a Róka mesében, hogy hogyan lehet a sajtot kiénekelni a kedves Holló csőréből, ugye? Hanem hogy valóban, hogy azok, akik tényleg azt szeretnék, hogy a Mária javára adományozzanak, azokat hozzásegítsük ahhoz, hogy világosan lássák a feltételeket, világosan lássák a lejárás menetét, és úgy tudjanak dönteni arról, hogy akkor milyen formában szeretnék ezt megvalósítani.
Egy picit így zárásként, ugye nyilván megemlíthetjük azt, hogy nem csak anyagi javakat vagy értékeket tud örökölni az ember, hanem szellemi vagy lelki örökségről is beszélhetünk. A te életednek melyik a legmeghatározóbb ilyen ajándéka, amit hordozol magaddal?
Az a helyzet, hogy az ember elég-elég sok mindent kap, sőt, sokkal többet kap az életben, mint amire fölfigyel és amit észrevesz, és ezért tulajdonképpen hivatalból hálátlanok vagyunk mindannyian, mert sokkal több mindent kapunk, és örülhetnénk neki. De igazándiból a két dolgot emelnék ki. Az egyik, már bocsánat, hogy megint a halálra hozakodok elő, de ugye erről azért van mit beszélni, mert bizony, ugye még sokszor a hívő ember se tudja megspórolni magának a félelmet, vagy a bizonytalanságot, vagy a kételkedést, hogy jaj, most akkor hogy is lesz, mint is lesz. No hát az ő bátorításukra szoktam mindig elmondani, hogy kérem szépen, én viszont minden egyes temetésen, én hivatalból irigykedem az elhunytra. Mert hogy én nekem még itt kell vacakolni ezzel a tükör által homályos alátással, ő meg ott van, ami után én most még csak vágyakozom. Színről színre, nincs gyász, nincs fájdalom, csak a boldogító színelátszás és a örökké tartó öröm. Hát borod lennék, ha nem mondanám azt, hogy hú, de jó lenne már ott lenni. Ugye Szent Pál maga is elmondja, tessék utána keresni a Bibliában, de azt mondja, nem tudom, mit válaszak. Szeretnék Krisztushoz költözni, mert az mindennél jobb volna. És csak ezután folytatja azzal, hogy dehogy értetek, itt maradjak, arra most nagyobb szükség van. Ugye? Tehát amikor halálra gondolunk, akkor mindig gondoljunk arra, hogy hát az a jó barát, aki őben viszont Jézus Krisztushoz. Egyáltalán nem olyasmi, amit ő tartani kellene. persze nyilván szoktuk imádkozni, hogy a hirtelen és készületlen haláltól ugye mentse meg minket a Jóisten, hogy lehetőség szerint úgy szépen rendezetten tudjon ki masírozni ebből a világból, de hát aztán kinek mi adatik meg. A formája szerintem másodlagos. A legfontosabb az, hogy ne olyasmi legyen, amitől rettegünk, hanem inkább azt mondom, hogy olyasmi, amit nyilván nem kell siettetni, mert nem a mi dolgunk, hogy siettessük, természetes, de hogy úgy gondoljuk rá, hogy olyas valami, ami létező legjobb dolog lesz, ami életünkben történt. Mindennél jobb lesz. Bármi, amit felsorolunk, e világi dolgot, a halál után mindegyiknél jobb lesz. Úgyhogy talán ez lenne az egyik ilyen lelki muníció, amit tovább tudnék adni. A másik pedig az, ami azért megír egy nagyon jó hír, szó szerint öröm hír, mert teljesen mindegy, hogy egyébként az ember éppen milyen paszban van, vagy milyen társadalmi, vagy anyagi, vagy családi helyzetben van. Egy olyan öröm, ami mindenkinek szól kivétel nélkül. Most persze nem magamtól, hogy ilyen okos, egyszer csak velem is megesett, amikor sok-sok évvel ezelőtt így egy ilyen lelkileg megviseltebb állapotomban találtam be a gyógytatószékbe, és akkor elbeszélgettünk, és akkor a gyógytató, hogyha így rám nézett, elmosott, azt mondta, hogy fiam, a világ már meg van váltva. Nem neked kell megváltani, a világ már meg van váltva. Na hát, ha ennek az öröm hírével élünk minden nap, akkor már ettől sok jobb lesz az életünk, és aztán a végpontján, ha már természetesen előtte terződtünk, végrendelkeztünk, mi mindent elrendeztünk, akkor utána a üdvözültek mosolyával köszönhetünk el ettől a világtól, és léphetünk be abban sokkal jobban.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
Hírek.
Szeretettel köszöntöm a Mária